Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatívipari műsora. A fedélzeten üdvözlöm online ugyan Tóth Gergő szövegírót.
Á, ugyan, sziasztok!
És Dankó Bencét, a Mediátor stratégiai vezetőjét. Szia, Bence!
Egyenesen innen a reklámok gyümölcseinek alacsonyan csüngő kertjében.
A mai fő témánk a reklámozók felelőssége lesz. Aki pedig ebben a témában segít nekünk, az dr. Harsányi Dávid lesz a Budapesti Gazdasági Egyetemről. A hírek között szó lesz arról, hogy szigorúbb szabályok illetik majd meg az illegális óriáshálókat Budapesten, tehát a városképet nem fogják ennyire átrajzolni az óriáshálók ezen túl. Aztán beszélünk a Blick új kampányáról, aztán szintén szó lesz egy nagykanizsai fagylaltozó imásfilmjéről, amely egy külföldi versenyen első díjat nyert. Beszélünk a 30 éves Diego új spotjáról, és az első spotunk a spotszemlében nem más, mint az OTP szerelmi történetek spotja, amely a személyi kölcsönt reklámozza.
Amikor megnéztem ezt a spotot, akkor az volt a baj, hogy rögtön a legelején tudtam, hogy félre vagyunk vezetve, és hogy hiába csinálnak úgy, mintha egymáshoz beszélne a lány és a fiú, nem egymáshoz beszélnek, és tudtam előre a poént, mert ez már az előző körből is kiderült.
Ez olyan szomorú, miért nem egymáshoz beszélnek?
Az a baj, hogy láttuk az előző körben a régit, aztán az újat, amire cserélik. Ez a poén el volt lőve ilyen szempontból, a múlt héten vesézett Penny híradó spotok sokkal jobbak, mert ott nem tudod, hogy mi lesz a végén a poén.
Ha egyáltalán van.
Bár ne tudnád.
Azt mindenképpen szeretném dicsérni ezzel a spottal kapcsolatban, hogy megtalálták azt az insightot, amikor így meglátsz valamit egy boltban, vagy egy webshopban, vagy akár így bárhol, és így rájössz, hogy úristen, nekem pont ez kell, pont ilyen kell, ezt meg kell szereznem, azonnal meg kell vennem, ahogy angolul mondják, instant get. Ez egy nagyon-nagyon létező és erős érzés, és szerintem majdnem mindenki megtapasztalja. Igazából az nem jó, hogy akkor erre megoldásként személyi kölcsönt ajánlanak és kínálnak, de ugye megint ott tartunk, hogy mennyire körültekintően kellene hiteltermékeket reklámozni, és mostanában mennyire nem körültekintő módon reklámoznak hiteltermékeket.
30 éves a Diego, ennek örömére pedig készítettek egy 30. születésnapra szóló spotot, amelyben elmondják, hogy ahány ház annyi szokás, tehát ahányan vagyunk annyi félék, tehát annyi féle lakásbelsőt ki tudnak szolgálni a Diego munkatársai.
Nekem annyi volt a bajom vele, és a jó dolgokat erről a spotról a Gergő fogja elmondani, hogy a végén már így nem tudtam, hogy hányszor váltunk teret ebben a spotban, mert tényleg egyébként csúszkálunk egyik térből a másikba, és valahogy így vártam, hogy így kifussunk valahová.
A csúszkálás az abból adódott, hogy ezek ilyen kis trükkös vágások voltak, egyébként nagyon szépen összeépítve, szerintem ez egy tök jól sikerült spot. Ami a szövegírói szempontból szemet szúrt, az az egy mondat, ami végigvonul a 30 másodperces spot alatt, tehát ez azt jelenti, hogy kb. Ilyen 5-6-7 másodperces szünetek vannak bizonyos részei között a mondatnak, tehát tökre nem tudod, hogy mit narrál a narrátor. A másik dolog pedig, hogy úgy néz ki az egész spot, mint hogyha, és azt te is mondtad, Viktor, hogy ilyen szép lakás, design, lakásfelszerelés, bútorok, mindent látsz a spotban, viszont a Diego-ban meg csak függönyt, szőnyeget, laminált padlót, és nyilván még pár dolgot, de nem teljes lakás, lakberendezéssel találkozol. Úgyhogy lehet, hogy egy kicsit szomorú leszel, hogyha ilyen elvárásokkal mész a Diego-ban.
De ha szerencséd van, akkor a Diego mellett ott van a Praktiker, vagy az Obi, és akkor át tudsz sétálni.
Ahol tudok venni csavart, igen.
Például.
És már is van egy fantasztikus délelőttöd.
Mint ahogy akkor is van egy fantasztikus délelőttöd, hogyha a nagykanizsai fagylaltozóba betérsz, nem csak azért, mert az első díjat megnyerte ez a film, ez az imásfilm, hanem feltetően azért, mert a fagyik tényleg olyan jók, mint amilyenek ebben a filmben. A film készítője Terei Miklós, de miért is választottátok be ezt a spotot ide?
Én egyszerűen azért, mert egy fagylaltozó belevágott abba, hogy akkor itt csináljon valami emlékezetesebb, látványosabb, meg gusztább vizuális tartalmat. Nem álltak meg a Instagramozásnál, nem álltak meg a Facebookozásnál, nem álltak meg ott, hogy akkor a helyi újságban vesznek egy ilyen vagy olyan hirdetést, vagy reklámoznak a Google Maps-en, vagy a Vazéban, vagy bárhol, hanem hogy így úgy döntöttek, hogy csinálnak egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon guszta filmet, nagyon-nagyon-nagyon guszta valóban, de nekem egy kicsikét hosszú,
igen,
és valamire még egy kicsit így kifuthatott volna, tehát hogy a történetke az úgy valahogy hiányzik nekem belőle.
Igen, nem tudjuk, ki az a forma, aki benne neki van. Nem tudjuk, hogy ki az, aki... Látjuk, hogy a végén sévkabát van rajta, tehát valószínűleg ő hozza létre ezeket a finom fagyikat, de nem tudjuk, hogy akkor ő a tulajdonos, ő csak az arca, vagy ő a főcukrász, tehát hogy egy csomó minden kérdés marad ezzel a karakterrel kapcsolatban.
A fagylaltmágus.
Hát jó, oké, de akkor viszont kellett volna egy varázspárca a kezébe. Na mindegy, ki írta ide a műsortervbe, hogy de hát rossz a zene. Az ki volt?
Én.
De volt? Azt hittem Gergő. Igen, tehát a zene az egy nagyon gyorsan kiválasztott tokzene lehetett. Sajnos. Egyébként minden másra egyetértek, szóval tényleg egy szép filmről van szó.
Igen, és az egész az arról tanulság, hogyha van egy tök kicsi vagy tök kis közepes vállalkozásod, akkor is lehet azért izgalmas filmekbe gondolkodni, és lehet, hogy értelme is van. A következő az biztos, hogy egy fokkal csattanósabb, meg történetesebb lesz.
Menjünk rá a Blick belsős fotóira. Az első kérdés, ami felmerült benne, hogy kit érdekelnek a Blick belsős fotóit. Amikor a Blick arról beszél, hogy valahol a kulisszák mögött ez meg ez történik, akkor az pont nem érdekel, hogy egyébként a kulisszák mögött mi történik, tehát hogy a Blicknél mi történik. Tehát a Blick belsős fotói önmagában nem érdekelnek, az ok az megint más, hogy újra pozícionálta magát a Blick, és egy tényfeltáró, hát hír forrásként tekint magára, és hogy ő mindig friss, és mindig közérthető. Hát igen, ezen a közérthetőn nevettem föl, tehát a közérthető és az egybites az valójában ugyanaz, nem?
Van ebben egy ilyen gondolat, hogy akkor a közérthetőt olyan értelemben használják, hogy na, akkor ezt tényleg mindenki végigbírja olvasni, és nem csak végigolvasni, hanem meg is érteni. És egyébként meg tényleg visszakanyarodva, az egy érdekes dolog, amikor te azzal próbálod a magad minőségét így alátámasztani, tehát hogy az az érved, hogy így azon, amit előállítasz, azon te és a te embereid milyen rohadt sokat melóznak.
Igen, tehát az a fura, hogy a bulvárt azt komoly emberek hozzák létre, fekete-fehér a hirdetéseken megjelenített a newsroomokban.
Lehet, hogy egy érdekes újrapozicionálás elején állunk, aminek az lesz a lényege, vagy a vége, hogy a bulvár, hogy a Blick az már nem bulvárlap lesz, hanem egy valamilyen más közéletet földolgozó magazin. Szóval elsőre tényleg így nekünk a Blick tartalmairól, témaválasztásairól, ez a fajta ilyen komolykodó, nagyon professzionálisak vagyunk, és nagyon komolyan veszi magát a stáb típusú megközelítés, nekünk leesik róla.
Utolsó hírünk az, hogy szigorúbb szabályok illetik mostantól az óriás hálókat, az reklámhálókat Budapesten. Ennek nyilván az az oka, hogy csodálatos műemlék épületeink gyakorlatilag az év 365 napjában el vannak takarva, hogyha a reklám érdekek úgy kívánják. A fővárosi közgyűlés pedig keményebb fellépést szavazott meg az illegális óriásmolinók ellen. Csak egy kérdésem van, azok az óriásmolinók, azok nem legálisan voltak eddig fönt?
Az nem? A baj, hogy van ennek valamilyen olyan jogi magyarázata, hogyha innen nézzük, akkor legális, ha onnan nézzük, akkor illegális. Tehát, hogyha a ház irányából nézzük, akkor illegális, de hogyha az utca irányából nézzük, akkor legális, mert a közterület az nem ugyanott kezdődik valaki és valaki más értelmezése szerint.
Sőt, gyakran ugye a ház oldaláról is nagyon is legális, mert csomó ház az azért investál bele az óriás hálóba, mert hogy ezzel a
felújítási költségeket.
A közös költséget, meg a felújítási alapot csodálatosan föl lehet duzzasztani, és fel lehet pumpálni. Nekünk ugye reklámosoknak azért izgalmas kérdés ez, mert sokszor az óriás háló és az épület háló az egyik legváltozatosabb és legkreatívabb outdoor felület, amit lehet használni. És ebben lehet olyan különleges világítási, ledes megoldásokat beleálmodni, amit mondjuk egy sima óriás plakáton nem szoktak megcsinálni, meg nem szoktak kínálni a felületeknek a gazdái. Tehát igazából ez valamennyire csökkentheti a kreatív játékteret azzal, hogy így az épülethálók és a velük járó kreatív megoldások, azok drágábbak lesznek és kevésbé lesznek elérhetők minden márka számára.
Ahelyett, hogy inkább engednék ezt, ami most van, csak legyen sokkal nagyobb kapcsolat az épület, amit eltakar, és maga az óriás, vagyis az épület háló között.
Jó, tehát akkor igazából itt most három, vagy kettő az egy ellen, mert én valójában üdvözlöm ezt a rendelkezést, tényleg az, hogy beleütközöm folyamatosan ilyen reklámokba, meg ilyen hatalmas fejekbe, meg arcokba, meg rám akarnak valamit sózni folyamatosan, és még egy épületről is ez jön, én azért örülök, hogy fogjuk látni az épületeinket.
Ennek én is örülök, és amúgy akkor így másfél-másfél, tehát én veled is vagyok, meg a Bencével is vagyok, csak azt mondom, hogy ezt sokkal kreatívabban lehetne kihasználni, ha ezek a dolgok itt fent maradnak. Csak akkor hozzanak arra egy törvényt, hogy akkor legyen kötelező kreatívan használni ezt a felületet.
És pár évvel, egy ilyen 5-6 évvel ezelőttről tudunk jó példát is mondani, mert például a Skoda Superb kampánynak a Ferenciek teri templomra épített óriás hálója, az teljesen kihasználta azt, hogy ez egy templom, és gyakorlatilag a kreatívba az autó mellé a templom is bele volt komponálva, és még az üzenet az is így együtt tudott működni a Superbel és a Ferenciek téri templommal.
Menjünk akkor a reklámozók felelősségére ezek után. A meghívott vendégünk dr. Harsányi Dávid, a Budapesti Gazdasági Egyetem oktatója.
Rebrief.
Vendégünk dr. Harsányi Dávid, a Budapesti Gazdasági Egyetem marketing tanszékének a docense, aki azért csatlakozott hozzánk, hogy a reklámozók felelősségéről, társadalmi felelősségéről beszélgessünk. Az elején azért föl kell tennem azt az alapkérdést, hogy miért is kell a reklámozók felelősségéről beszélni, egyáltalán mit értünk ez alatt. Arról van-e szó, hogyha hirdetünk egy terméket, akkor az legyen elérhető a meghirdetett áron, vagy hol van több felelősség ennél egy reklámozónak?
Azt gondolom, hogy ezt érdemes több felől megközelíteni. Szerintem a felelősség kérdése az egyre szélesebb kört érint már, és ez talán a gazdasági elvárások között is megjelenik, tehát szeretne egy cég gazdaságosan tevékenykedni, és ideig azt gondolom, hogy ez nem igazán befolyásolta, hogy most felelősség teljesen gondolkodott-e vagy cselekedette, és most elértünk abba a fázisba, amikor a fogyasztók egyre inkább ezt elvárják egy cégtől, és bár ők maguk inkább úgy nyilatkoznak, hogy persze felelősségteljesen gondolkodnak, és olyan termékeket vásárolnak, amelyeket felelősségteljesen állítottak elő, igazából ő maguk nem nagyon szeretnek ezért plusz terheket magukra venni, tehát nem szeretnek plusz pénzt fizetni egy ilyen termékért, vagy akár messzebb elmenni. Ugyanakkor viszont ezt elvárják a cégektől. Tehát azt gondolják, hogy a cégeknek igenis így kell viselkedniük, és ezért valójában nem is nagyon tehetik meg a vállalkozások, vállalatok, hogy ezt ne tegyék meg, és hogyha itt a kommunikációról beszélünk, azt gondolom, hogy itt is nagyon hasonló a helyzet, mert hogy itt is egyfajta elvárás lett az, hogy felelősen kommunikáljanak, és ami még ehhez azt gondolom, hogy hozzájárul az, hogy megváltozott a kommunikációs környezet is. Tehát még régebben igazából nehéz volt, fogalmazunk így, lefülelni a cégeket, hogyha bármit nem megfelelő módon tett. Manapság ez nagyon-nagyon könnyen kiderül, és az csak egy dolog, hogy kiderül, hanem emellett még nagyon gyorsan el is jut a fogyasztókhoz. Tehát a közösségi médiával gyakorlatilag másodpercek alatt ezreket, százezreket, vagy akár milliókat is el lehet érni, és ez komoly következményekkel is jár a cégekre nézve. Tehát azt gondolom, hogy ez egy gazdasági kényszer is, és egyébként pedig mellett ugyanúgy, ahogy a világ egyre nyitottabb lesz erre, mint egy entitás, a cégek is azt gondolom, hogy egyre inkább foglalkoznak ezzel a kérdéssel.
Akkor gyakorlatilag ott tartunk, hogy a reklámokba milyen túlzás fér bele, mi az, ami hazugság, mi az, ami nem hazugság, hazudhatnak egyáltalán a reklámok? Tehát, hogy vajon a fogyasztók úgy gondolják, hogy egy reklám az reklám, a reklámok mindig hazudnak, elfogadják, vagy már gyakorlatilag az üzenet megfogalmazásánál felelősebben kellene eljárni?
Azt gondolom, hogy ez egy közös érdeke a reklámozóknak, hogy felelősség teljesen álljanak oda vagy hozzá a reklámozáshoz. Egyszerűen azért, mert amennyiben a fogyasztók azt gondolják, hogy megbízhatatlanok ezek a kommunikációs üzenetek, akkor nem fognak vásárolni, és egyébként is ugye a megítélése a teljes iparágnak romlik. Tehát ez az összefogás, ez azt gondolom, hogy benne van, meg régóta benne van a szakmában. Ugye Magyarországon azért mondjuk egy reklámetikai kódex, vagy mondjuk az önszabályozó reklámtestet pontosan ezt próbálja megvalósítani.
Te hogy látod egyébként a korrekt tájékoztatás, a reklámos túlzás, játékosságnak a megfelelő használata terén, alapvetően az iparág az elmúlt évtizedekbe fejlődött, vagy igazából egyre felelőtlenebb üzenetekkel dolgoznak a magyar reklámozók?
Én azt gondolom, hogy fejlődött, tehát azért egyértelműen a reklámetikai kódex mellett nagyon sok szervezet kiáll, tehát ezt igyekeznek figyelembe venni, és hogyha összehasonlítjuk az elmúlt időszak és mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtti reklámjait, azt gondolom, hogyha visszanézzük azokat, amik anno adásban mehettek, sokszor már megütköznénk azon, amivel akkor találkozhattunk, most pedig nem, tehát szerintem ez sokkal korrektebb, sokkal finomabb lett, ha úgy tetszik a hozzáállás. És akkor visszatérve arra a kérdésre, hogy a reklám hazudhat-e, én azt gondolom, hogy a reklám bizonyos szempontból túlozhat, sőt, nagyon sokszor ez a túlzás, ez benne is van, és itt Sas Istvánnak a megfogalmazását, vagy hozzáállását idézném, aki azt mondta, hogy túloz akkorát, hogy erről egyértelmű legyen az, hogy túlzol, és onnantól kezdve a fogyasztó valószínűleg ezen mosolyog, vagy tehát pontosan ki tudja azt szűrni, hogy itt egy reklámüzenetről van szó. Ha viszont ez a túlzás, ez pici, akkor innentől kezdve ez problémát jelenthet. Tehát egyértelműen ki kell ennek derülnie, nyilván a reklám formátumából is, a humorból is, ami itt jelentkezik, és akkor itt nem említek márkát, de amelyik szárnyakat ad, az a márka, azt gondolom, hogy egy, és akkor itt megint csak a fogyasztóknak a hozzáállása vagy felelőssége fontos, tehát ugye abból kell kiindulnunk, hogy egy normál fogyasztó vajon elhiszi azt, hogy ez szárnyakat fogad, és ezzel repülni lehet, és egyértelműen azt mondhatjuk, hogy hát nem, egy józan ember nem gondolja, hogy szárnyakat ad, és innentől kezdve ez a reklám teljesen rendben van. Akkor van probléma, hogyha apró csúsztatásokkal, elhallgatásokkal próbálunk operálni, de azért manapság én azt gondolom, hogy egyre inkább célja is a vállalkozásoknak is, hogy nagyon pontosan, precízen kommunikáljon, egyszerűen azért, mert ebből probléma lehet, és nem csak a büntetésekre gondolok itt, amik azért jelentősen emelkedtek az elmúlt időszakban, hanem egyszerűen a márkára gyakorolt negatív hatása miatt is szerintem ezt igyekeznek elkerülni.
A reklámos felelősséggel kapcsolatban még ugye a reprezentáció kérdését szokták firtatni és felvetni, azaz az, hogy milyen élethelyzeteket, tipikus élethelyzeteket mutatunk be, milyen karaktereket mutatunk be, hiszen nyilván, ha egy reklám sok emberhez elér, és abban látnak egy a szereplők mimikájából arra következtetnek, hogy az ott lévő élethelyzet normális, akkor lehet, hogy azt ők a saját életükben is normálisnak fogják tekinteni. Ráadásul ez ugye azért is fontos, mert a legtöbb reklámban kifejezetten típusokat, karaktereket próbálunk meghasználni. Mire kell figyelni 2022-ben?
Azt gondolom én is, hogy a reklám nem igazán tehet más, mint típusokat mutat be. Egyszerűen az alatt a pár másodpercnyi idő alatt, hogyha azt szeretné, hogy a fogyasztó megértse, hogy miről beszél, akkor egy-két másodpercet világossá kell tenni, hogy itt milyen élethelyzet van, kik a szereplők, kihez szeretne szólni, szóval itt nincsen idő, mint például egy hollywoodi filmben, hogy az első 45 perc csak arról szól, hogy felépíti a karaktereket, itt gyakorlatilag az első 1-2 másodpercnek kell erről szólnia, tehát azt gondolom, hogy mindig tipizálni fog, és egyébként a reklámnak ezek a típusai gyakorlatilag jellemzik is az adott időszakot, ezeket az éveket. Ami másik fontos dolog az az, hogy ugye a reklám nagyon sok emberhez eljut, tehát az is igaz, hogy ezzel befolyásolhatja is az embereket, hiszen ugye ezért is szeretnének reklámokat készíteni, hogy ezzel valamilyen hatást tudjanak elérni, és ebből a szempontból azt gondolom, hogy igenis lehet hatása az emberek viselkedésére, és miután az előbb azt mondtuk, hogy azért megpróbálnak olyan élethelyzeteket bemutatni, amikor alapvetően pozitívan viszonyulhatunk hozzá, tehát ezek megengedhető élethelyzetek, ezek normális élethelyzetek, igyekeznek megfelelni az adott kor elvárásainak, vagy az adott társadalom elvárásainak, mert egyszerűen ez az érdekük.
Ez a megfelelési kényszert, ezt jó, hogy mondod, mert elég gyakran kerülnek ügynökségi szakemberek, külföldi globális márkákon dolgozó magyar szakemberek, adaptáción dolgozó szakemberek abban a helyzetben, hogy úgy ítélik, hogy a külföldi anyagban megjelenő stílus, vizualitás, az embereknek a sminkje, öltözete, az kicsapná a biztosítékot a magyar fogyasztókban, mert túl extrém, vagy túl színes, vagy túl kozmopolita. Az ilyen helyzetektől vajon joggal tartanak a hazai marketingesek, ez egy óvatoskodás, vagy a magyar fogyasztók valóban elutasítóak azzal, amikor a világképüktől egy kicsit távolabb álló karakterekkel találkoznak reklámokban.
Azt gondolom, hogy a magyar piacot azt viszonylag hagyományosnak látjuk, meg érzékeljük, és egyébként a magyar társadalomra is talán ez igaz, de valószínűleg bizonyos szintű elfogadás az még nincs, és ez nem csak nálunk jelentkezik is, tehát hogy itt azért egy északi meg egy déli hozzáállás azért az Európán belül is nagyon különböző lehet, és azt gondolnám, hogy azok a szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, ők viszonylag jól érzik azt, hogy mi az, ami működőképes lehet, mi az, ami kiverheti a biztosítékot, ahogy itt fogalmaztunk. Ez mindig egy vékony ég.
Harsány Dávid, köszönjük szépen, hogy tudtál csatlakozni hozzánk a Rebriefbe.
Köszönöm szépen, nincs a lehetőség.
Ennyi volt mára a Rebrief. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket, további jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.